Újra kell nyomtatni az összes pénzt, le kell szedni böskét a pénzről, és
rárakni. Egyébként miért hiszi azt mindenki, hogy újra kell nyomni? Miért kellene?
Hát mert most a bőzsire printelik rá a Károlynak a fejét, az nagyon hülye.
Hát bevezetnek majd egy újat.
Hát Lady Vár, ma is tanultunk valami jót, Lackó.
Igen, ez ott van mindjárt a kőszegi mellett.
Egy szó, ami mostanában a Twitteren elindult játék, és most a Facebookon mindenki egy szóval jellemzi magát. Színjáték. A Kenguruk Földjén Podcast újabb adását hallhatjátok. Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Újra hárman vagyunk a stúdióban, mert hogy itt van...
Mihalik Zoltán,
Sebestyén András
és jó magam, Czár László. Köszönjük szépen a kommenteket, a megosztásokat és a sok-sok műsor meghallgatást. Egyre többen vagyunk, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, az nyugodtan posztolhat, kommentelhet a műsorunk Facebook oldalán, és megpróbáljuk őket megválaszolni. A múlt héten is tettünk már erre törekvéseket, és reméljük, hogy minden kérdése megfelelő választ adtunk. Egy friss info, mielőtt elkezdtük a mai műsor felvételét, mert ugye nagyon frissen vesszük fel a mai podcastet, hogy szeptember 22-ére public holiday-t hirdettek, vagyis munkaszüneti napot ide Dél-Ausztráliába, ugyanis elhunyt Erzsébet királynő. Meséljetek arról egy picit, hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogy mennyire van a Royal Family-nek hatása itt Ausztráliában, illetve hogy mi a véleményetek arról, hogy munkaszüneti napot vezetek be miatt.
Hát a munkaszüneti napnak, mint munkavállaló nagyon örülök, mint munkaadó nagyon nem örülök, mert nyilván több pénzt kell fizetni a kedves kollégáknak, akik azon a napon dolgozni fognak. Az ausztrálok nagyon követték egyébként a királyi család életét, itt nagyon nagy hagyománya van, tehát itt én annyira csodálkoztam például, amikor Royal Wedding volt, ugye, hogy elképesztő, hogy folyamatosan erről beszéltek, ez ment a tévébe itt, és nyilván abban a pillanatban, hogy a királynőnek a halálhíre kiderült. Minden tévécsatornából ez folyt, mutatták a régi fényképeket, az életéről beszéltek a királynőnek.
Itt ugye csináltak egy olyat, az új premier az azt kérte a dél-ausztráloktól, hogy a királynő halálának a napján kapcsolják fel a verandán a fényeket. Ez egy nagyon kedves gesztus volt, és ebből csinált egy montást a Facebook oldalán. Aztán ugye hát a nemzeti gyásznap alkalmából hirdetett egy public holiday napot.
Hát szerintem ezzel kapcsolatban Európában, hogyha Európában ezt tudták, hogy itt ez volt a kérés, ugye itt Dél-Ausztráliában a premiértől, akkor ott biztos sokan anyáztak, mert ott meg ugye pontosan áram csökkentés az, amivel foglalkoznak.
Egyébként igen, olyan, nekem is volt egy ilyen gondolatom.
Olyan szinten, hogy például, azt nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy hát, ugye mi nemrég jöttünk vissza Magyarországról, úgyhogy elég sok friss európai hírünk van, de Franciaországban bevezetik állítólag azt október végétől a téli időszakra, ami hát egy kellemes ilyen 4 hónap minimum, de inkább 5, hogy 2 órára naponta kikapcsolják az áramot.
De most az egész országban mindenhol?
Az egész országban mindenhol.
Egyszerre vagy körzetenként?
Egyszerre, így lekapcsolják.
Én ezt azért nem hiszem el, mert ezt nem lehet megcsinálni.
De ezt bejelentette a francia köztársasági elnök, jelentette be.
Mert most figyelj, most gondolod-e, nyilván vannak különböző intézmények, ahol ezt nem lehet megcsinálni, kórházak, atomerőművek, ilyeneknél nem lehet lekapcsolni.
Össze fog omlani az egész.
Jó, hát lehet, hogy ezt mit tudom én, ezt így jelentette be, és akkor utána, amit mondtok, hogy bizonyos intézmények azok meg. Maradnak.
Csak körletenként tudnák megcsinálni, mert hát...
Vagy az atomerőműnél se lehetne kapcsolni igazából a villany. De...
Azt simán el tudom képzelni egyébként, hogy végre lekapcsolják a külső világításokat könyvtároknál, múzeumoknál, hidaknál, szoboroknál. Én ezeket eddig is tök fölöslegesnek tartottam. Szép dolog kivilágítani egy várat éjszaka, de tök fölösleges.
Hát én nem tudom, én csak arra emlékszem, hogy például engem rettenetesen megérintett érzelmileg az, hogy amikor én kimentem 86-ban anno annak idején Kanadába a kanadai magyarokhoz szerepelgetni, meg kultúrát terjeszteni, akkor ott olyan volt, minthogyha a minden országot a semmi közepén ki lenne világítva. Tehát ott lehetett kilométerekre előre láttad a felező vonalat, az oldalvonalat, mondjuk nyilván az olyan festékkel volt lefestve, de amikor kezdtél közelebb érni egy városhoz, már ilyen 5 kilométeres távolságból, már ott voltak kinn az utat megvilágított a lámpák, úgyhogy tudjad azt, hogy te beérsz egy városba. Úgyhogy az áramkérdés egyébként ez rettenetesen érdekes. Amit mondasz, azzal én teljesen egyetértek, hogy például miért kell mondjuk a Lánchidat kivilágítani hajnali kettőkor, vagy mi nem lehet azt mondani, hogy éjfélkor lekapcsolom, mert éjfél és reggel 6 óra között azért elég kevés turista mászkál, vagy aki mászkál, az se józan. Tehát,
ó, a régi szép idők, tényleg most, hogy eszembe jutott, még volt Pesten a Zöld Pardon. Jártatok ott? Voltatok ott?
Igen.
És a gyerekkori, vagy a gimnáziumi korombeli barátomnak a másik oldalán volt a háza, a Boráros téren, ott volt lakásuk, és sokszor fölmentünk hozzá Pestre, átsétáltunk a Zöld Pardonba, hát ott történt, ami történt, sokáig, hajnalig.
Sokan mondták, akkor, hogy pardon.
Igen, és akkor próbáltunk visszamászni a kivilágított hidakon. Igen, de tényleg csak ennek a generációnak volt szüksége, nem sok turista van arra.
De visszakanyarodva arra, amit az előbb mondtál, hogy milyen volt itt Ausztráliában ugye a reláció a királyi családhoz, meg egyáltalán a királynőhöz. Ez egy nagyon érdekes, hogy mondjam, egy ilyen élmény, idézőjelbe téve élmény sorozat nekem, legalábbis, hogy amikor kikerültem, akkor ez egy ilyen fantasztikus történet volt. Tehát például, amikor én megkaptam az állampolgárságot, akkor lehetett választanom, hogy vagy a királynőre esküszöm föl, vagy a jóistenre. Tehát akkor volt egy ilyen választási lehetőség, és minden egyes alkalom, mert ugye a királynő születésének a napját, az itt public holiday, most ez egy nagy kérdőjel bennem, hogy most vajon azt eltörlik, és a halálának a napja lesz a public holiday, vagy mind a kettő. Vagy még ehhez hozzácsatolják szerintem Károlynak a születésnapját is.
Na mondjuk én rá biztosan fogok felesküdni, Károlyra.
Érdekes egy jó egyébként, hogy a Queen's Birthday az nem is a királynő születésnapján van, az a public holiday. Igen. Tehát egy teljesen random napon tartjuk a királynő születésnapjának.
Egy nagyon érdekes, hogy Ausztráliában eljött egy olyan ilyen népszavazás következtében, és ez egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy tudjátok-e, információ lehet, hogy a 2000-es év elején volt egy olyan, hogy szavazni lehetett, hogy legyen önálló teljes mértékben Ausztrália, bizonyom, vagy pedig maradjon hozzácsatolva érzelmileg, vagy mit tudom én, más gazdasági okokból a monarchiához, és nagyon vékony volt az a margin, ami azt mondta, hogy maradjon.
Hát én egyébként úgy tudom, hogy rosszul fogalmazták meg a kérdést, és ezért is maradtunk a monarchiának a része.
Ja, lehet.
Mert hogy úgy nem egy egyszerű igen nem volt, hogy kilép vagy nem lép ki Ausztrália, hanem az volt, hogy marad minden úgy, ahogy van, vagy ha kilép, akkor egy bizonyos elnöki rendszert vezetnének be. És nagyon sokan, akik nemmel szavaztak, ők igazából szerettek volna kilépni, de nem akarták azt az elnöki rendszert, amit javasoltak. És most pont a királynő halálának a napján már meg is jelent a hírekben, hogy valószínűleg újra elő fog kerülni ez a kérdés.
Ezt nem hallottam.
Én egyébként nagyon remélem, hogy hát vagyis nem tudom, hogy milyen hatása lesz annak, hogyha ha megszakítják ezt a szálat Angliával.
Semmi. Öttök őszintén?
Nem. De hát két nappal kevesebb public holiday.
Egyébként szerintem ez megmaradna a hagyomány miatt, de ez a kérdés szerintem újra elő fog jönni.
Biztos vagyok benne, hogy újra elő fog jönni.
És építeni az ideje.
Most újra kell nyomtatni az összes pénzt, le kell szedni böskét a pénzről, és rárakni.
Egyébként miért hiszi azt mindenki, hogy újra kell nyomni? Miért kellene?
Hát ami most a bőzsire printeljék rá Károlynak a fejét, az nagyon hülye.
Hát bevezetnek majd egy újat, de nem kell újra, érted?
Tehát, kivonják a forgalomból a jelenlegi pénzeket, Laci.
Igen. És akkor megint ugyanott vagyunk, amiből nem tanulunk dolgokat. Miért kell valamit megszüntetni, mert most úristen meg, hát maradjon a tradíció része, miért ne lehetne használni?
Teljesen egyetértek vele, fogalmam sincs.
Extra pénz.
A feleségemnek, az Andreának volt egy nagyon érdekes kommentje ezzel kapcsolatban, és az volt, hogy azt mondta, hogy milyen jó lehetőség ez arra, hogy mondjuk egy picivel több pénzt nyomtassanak, mint amennyi most van forgalomban, tehát az inflációt növelik, de senki nem fogja tudni.
Igen. Jó, érdekes hozzászólás, és van benne meglátás. Elvileg nem szabadna, hogy ilyen történjen. Ugye a jegybanknak erre nagyon oda kellene figyelni, hogy amennyit beszed, annyit nyomtathasson ki, amennyi az aranytartalék.
Hát Amerikában erre már rég nem figyelnek. Tehát ott úgy nyomtatják a pénzt, mint ahogy én nyomtatok a kislányomnak fényképet.
Igen, nem vagyok egy közgazdász, igen, de ott az adósságplafon az mindig évről évre csak nő, és mindenféle.
Vajon miért?
Igen, semmiféle biztosíték már nincs mögött. Nem tudom.
Úgyhogy visszatérve arra, amit mondasz, fogalmam nincs, hogy miért kell új pénzt nyomtatni. Nekem teljesen megfelel a jelenlegi.
Nekem is úgyse használom.
Biztos, hogy el is fogok rakni belőle egyetemben, még mielőtt kivonják a forgalomból, mert ezért jó fog az jönni.
Aztán majd mit tudom én, 30 év múlva a kislányodnak odaadod, mint...
Abszolút.
Jöttek egyébként jó mémek, hogy végre Károly az első 73 éves, aki végre elkezdett dolgozni nyugdíjas korára.
De milyen érdekes, hogy megjelentek rögtön az izék a kommentek, hogy kedves Károly, nem mondtál te le a trónról néhány évvel ezelőtt?
Figyelj, most nem szabad, ő a király, elvileg nem szabad róla semmit mondani, de hát nekem tök komolytalan, tehát innentől kezdve nekem a királyság, meg a Royal Family egy vicc kategóriába ment, tehát már évek óta nekem ez egy vicc, hogy egy társadalom azért tart fent egy family-t adófizetők pénzéből, hogy ne csináljanak semmit. Egyedül a Harry-t tartom valamire, aki azt mondta, hogy gyerekek, neki ebből a hócipője tele van ezzel az egész magamutogatásra, elment dolgozni.
Biztos vagyok benne, hogy Angliában is ez a kérdés most újra elő fog kerülni, mert nagyon sok angol érzi úgy, ahogy te. Viszont nagyon sok angol meg rettenetesen ragaszkodik a királyi családhoz.
Hát emberek álltak ott kilométer hosszan, hogy imádkozzanak a királynőr, hogy minden rendben legyen, munkanapon, stb. Tehát valóban ott olyan lelki kötődés van, ott a tradíció része a Royal Family. De szerintem ez inkább csak az Erzsébethez kötődött. Kíváncsi vagyok, hogy a Károlyhoz fog-e ilyesmi kötődni. Én nem gondoltam.
Ha már csak azért, hogy visszautalva, amit mondasz, Zoli, hogy eleve ugye a Kamillának a személyisége az egy megosztó személyiség. Igen. A társadalomban, az angol társadalomban, és nem kicsit. Igen. Tehát az, hogy most volt ott egy nő, aki elcsaklista a Károlyt attól a csodálatos személytől, akit még mindig istenítene.
Igen, tök jól látod. Igen.
És 15 évet kihesszelt, hogy ő lehessen a királynő, idézőjelbe téve, az nagyon nem fog jól feküdni szerintem ott nagyon sok embernél.
Hát meg már bocsánat, nézettség szempontjából is. Én jobban nézném inkább Katalin hercegnét királynőként, mint Kamillát. Tehát épp itt az ide átadni a fiataloknak a terepet.
Figyelj, hát nekem a Meghan az rettenetesen szimpatikus, ez egy szexi csaj. De most mit keres ott a Kamilla?
Meghan Markle a másik bomba. Tehát, igen. Kamilla mehet nyugdíjba szépen, és kész ennyi.
De itt is van ugye egy városrész Dél-Ausztráliában, amit Elizabethnek hívnak, tehát a királynő után nevezték el.
Igen.
És most egy csomó idősebb ember, meg nyugdíjasok mentek ilyen emlékkönyvet aláírni, amit utána küldenek majd ki a királyi családnak. Tényleg. A gyászba, meg mit tudom én. Tehát itt is azért az idősebb korosztály nagyon-nagyon érzelmileg kötődött hozzá.
Ők még látták is Erzsébetet itt Adelaide-be, mert hogy volt. Igen. Itt. Pontosan meg nem mondom, de az
Adelaide-i vár, ma is tanultunk valami jót, Lackó.
Igen, ez ott van mindjárt a kőszegi mellett, igen.
Nem jól
van. De hogy nem. Nem baj, tudod, ez csak engem. Igen, szóval mi volt az Adelaide-i
várban? Az Adelaide-i városházán ott van egy olyan vitrin, ahol kint vannak ezek a képek és a pontos évszám, és emberek ezrei, tízezrei integetek neki a King Williams Road-on.
Aha.
Amikor felvonult az autóval. Úgyhogy itt már járt, ezért valóban erős a kötődés.
Hát de szerintem nem csak Adelaide-ben, tehát ez Sydney-be ugyanúgy, hát de amikor megjelent ugye az unoka a feleségével Sydney-be, és akkor ott a körbe mentek, az olyan, mint a királynő lett volna itt majdnem.
Igen.
A Netflixen egyébként a sorozatban van is több része azzal foglalkozik, amikor itt járt Ausztráliában, tehát egész jó képeket lehet megnézni. Érkezett egy érdekes komment valakitől, hogy például Nyugat-Ausztráliában ott egy héten belül fognak megemlékezni a haláláról, és egy héten belül fogják ünnepelni a születésnapját a királynőnek, mert valahogy most ez éppen így jött ki, úgyhogy tök érdekes.
Ez a Meghalt a királynő éjjel, a királynő című.
Igen. Egyébként én azt gondolom, hogy ebben az évben, meg talán még a jövő évben lesz ennek nagy hype-ja, a média erről fog tenni, mert biztos a következő hónapokban minden nap szalagcím, meg főcím, de aztán ez lejjebb fog menni.
Na de ez az, hogy itt most, hogyha visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy a Diana-nak nem csengett le ez a történet. Néhány év alatt.
Mert a Diana egy karakter, Erzsébet egy karakter, Károly meg nem az.
Hát Károly akkor karakter, amikor fölemeli a korsót, tehát.
Egyébként tudtátok, hogy csak az Erdélybe?
Kíváncsi vagyok, tehát ez nem tudom, nagyon érdekes, hogy most innen hogy lesz. Tehát ő azért nagyon sokat tett a környezetvédelemért, nem tudom, hogy ez most változni fog-e, vagy tud-e érdemben valamit tenni? Nyilván ugye a királyi család nem politikai erő, de azért mégis PR erővel rendelkeznek.
Ahogy te is mondtad, hogy te is kíváncsi vagy rá, tehát nyilván, és így van még 3 milliárd ember.
Abszolút nyitott kérdés, igen, hogy ez most merre tart ez a történet. De attól függetlenül azt érzem, hogy egy nagyon, tehát ilyenkor érzi az ember, tehát egy nagyon-nagyon nagy történelmi eseményt éltünk meg most.
Igen.
Én azt gondolom, mert gondoljunk bele, hogy van egy olyan generáció, aki úgy nőtt fel, hát magamat is beleértve, pedig már én sem vagyok fiatal, hogy egész életünkben ő volt a királynő. nem ismer senki mást, amióta az eszedet tudod, ő volt az angol királynő.
Aki lemondhatott volna a trónról már 15 évvel ezelőtt szerintem, és mondjuk átadhatta volna talán hát másnak, és azért... ezért az egész egy nekem egy abszurdum, egy kabaré.
Hát nyilván ő azért a családon belül azt érzékelt, hogy a Károly nem alkalmas uralkodásra, gondolom én.
És most itt hagyta nekünk.
Na minden esetre folyt köv, meglátjuk egy év múlva, hogy tényleg mi történik ezen a...
És egy extra információ azért, azt nem felejtsük el, hogy a Royal Family piszok gazdag.
Abszolút.
Tehát, hogy ez nem egy elhanyagolható információ, hogy a világ 300 leggazdagabb családja között bizony ott szerepel a Royal Family.
Akkor meg viszont nem értem, hogy az angol adófizetőknek miért kell 300 millió fontot fizetni egy évben azért, hogy fönnmaradjanak.
Egy szó, ami mostanában a Twitteren elindult játék, és most a Facebookon mindenki egy szóval jellemzi magát. Színjáték.
Igen. Hát te tegnap néztük, mert hát nem lehet nem nézni, hát a csapból is az folyik most nyilván, tehát ezt élő adásban, ugye, amikor közvetítette az ABC, a Channel 9 minden ezt a proclamation ceremóniát, hogy egymásra néztünk a kislányommal, a Laurával, és neki az egyik kedvenc programja az ABC Mean, az a Horrible Histories című, és mondta, hogy hát ez pont olyan, mint a Horrible History, mert ott is ilyen kosztümökben jönnek, mennek. Hát mondom, most nem tudom, hogy ez horrible vagy nem horrible, de majd ki fog derülni később.
Na és akkor kicsit most már váltsunk témát. Ugye említetted, hogy nemrég jöttél vissza Magyarországról, Zoli két héttel korábban előttetek. András, mesélj egy picit arról, hogy amióta visszatértél, milyen pozitív és negatív sok hatások értek, milyen otthon is, illetve itt is mesélj egy picit a kulturális különbségekről, ami azonnal mondjuk beléd vágott.
Ami azonnal belém vágott, amikor visszajöttem?
Mindkettő oldalt megnézhetjük, azt, amikor hazamentél, és azt, amikor visszajöttél. Mi az, ami hiányzott mondjuk otthon, Ausztráliából?
Hát nagyon sok, mi a koala, a kenguru, tehát ezek kapásból hiányoztak. Az óceánpart, a tiszta levegő, szóval ezek rettenetesen hiányoztak ott. Nagyon hiányzott, ami mondjuk egy pár nap elteltével, amikor az ember a jetleget egy kicsit legyűrte, akkor azért észrevehető volt az emberek, hogy mondjam, nyugodt kedves kisugárzásának a hiánya, és most nem is csak a mosolyokról beszélek, mert a mosoly az egy felületes dolog, tehát amikor hozzád odajön egy pincér széles mosolyjal, és nem várja még, amíg 180 fokot elfordul, de már lefagy a mosoly az arcáról, az egy külsőség. Itt én úgy gondolom, itt Ausztráliában, illetve itt Adelaide-ben inkább azt mondanám, mert nem vagyok benne teljesen biztos, hogy Melbourne-nel ugyanez a helyzet például, mint itt. Itt azért az embereknek a jó nagy százaléka, most már nem tudom azt mondani, hogy nagy többsége, mert a Covid óta nem nagy többség sajnos, aki így rád mosolyog rögtön, amikor te ránézel az utcán, de még mindig a nagy százaléka mosolyog, még mindig a nagy százaléka kedves, még mindig a nagy százaléka udvarias. Magyarországon ezt nem tudom elmondani.
Nem lett talán az, hogy az a sok negatív hatás, ami most érte az európai országokat és Magyarországot is, nyilván beleértve, az még ide nem ér el?
Azért nem gondolom, ja, hogy ide Ausztráliában nem ér el. Ausztráliában egy borzasztóan, és ez volt a legelső, ami nekem úgy kiviláglott, így, amikor így utólag visszajöttünk, és így leültem, és próbáltam így összesíteni, amit mondtam meg, amit kérdeztél, hogy rettenetesen szerencsés helyzetben vagyunk, én úgy gondolom. Ez egy szigetország, amelyik önellátó szigetország, amelyik el tudja magát vonatkoztatni más ország közösségektől, például Európai Unió, vagy Oroszország, vagy akár Afrika, vagy India.
Kínával már egy kicsit más szerintem a
helyzet. Kína az egy külön, én úgy gondolom, hogy az egy külön szatyor, tehát az nem tartozik se ide, se oda, se hova, az saját magához tartozik.
Már úgy értem, hogy Ausztrália és Kína kapcsolata, tehát említetted.
A legnagyobb gazdasági partner, persze a legnagyobb kereskedelmi partner.
Hát persze, de erről szerintem két adást lehetne most nyomni a kínai.
Meg hogy önellátóak vagyunk-e? Tehát mondhatod, hogy önellátó sziget, azok vagyunk?
Nem. Nagyon-nagyon sok természeti kincsel rendelkezik Ausztrália. Élelmiszerben önellátó tud lenni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy
dolog. Igen, én erre gondoltam egyébként, igen.
Tudjátok, hogy én nagyon-nagyon pártolom az elektromos autókat, például azért, mert Ausztráliának a finomítói kapacitása kevesebb, mint 7%. Tehát nekünk 4-5 napi benzin és dízel tartalékunk van az egész országra. Úgyhogy ha megállnak a hajók, amik hozzák a benzint, akkor megáll az egész ország, mert akkor nincsen teherautó, ami ide hozza az élelmiszert Queenslandből, tehát akkor Ausztrália rettenetesen nagy gondban lenne. Ugyanis az összes finomítót ugye bezárták, úgyhogy úgy néz ki, hogy a nyersanyagot viszik ki Szingapúrba, ott megtörténik a kőolajfinomítás, és visszahozzák a készterméket. Tehát ilyen szempontból, az energia szempontjából Ausztrália a foszilis energiahordozók miatt rettenetesen rászorul a külföldre. Viszont nagyon sok szél van, nagyon sok napfény van, tehát a megújuló energiával és elektromos autókkal teljesen önellátó tudna lenni energia szempontjából.
És nagyon sok homok. Én várom azt a pillanatot, hogy egyébként, amikor valaki végre feltalálja, hogy homok, a homokkal mit lehetne kezdeni.
Finnországban csináltak most egy homokbetörít. Arról olvastál?
Nem.
Azt csinálták, nagyon-nagyon érdekes.
Én a finn miniszterelnök nőről olvastam elég sok cikket.
azt csinálták, hogy építettek egy ilyen marha nagy silót, olyan, mint a gabonatároló, csak nagyon jó hőszigeteléssel, telerakták homokkal, és telerakták fűtéscsövekkel. És a nyári hónapokban meleg levegőt fújnak be, és több mint 500 fokra fölmelegítik ezt a homokot, amit utána ezt a meleg homokot télen arra használják, hogy a környező házakat ezzel fűtik hónapokon keresztül.
De jó.
Úgyhogy, és semmi más nem kell hozzá, csak egy hagyományos fűtőszálas rendszer, homok, meg csövek, meg egy olyan gabonasiló, amit leszigeteltek. Ez egy kísérleti projekt, és szerintem szenzáció.
Tökre bírom a finneket.
Úgyhogy olyan jó újítások vannak, hogy ugye nem csak kémiai elemekben lehet az energiát tárolni, egy csomó minden másba is lehet tárolni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes.
Még itt ez valószínűleg nem fog megvalósulni, mert annyira nem hidegek a telek, hogy értelme lenne nagy beruházást csinálni. Itt inkább tényleg, amit említettél, hogy a szél meg a nap energiáját kihasználni.
Abszolút. Szerintem beszéltünk is róla, hogy van most egy olyan projekt, hogy Northern Territory-ban építenek egy hatalmas nagy naperőművet, és egy az óceán alatti kábelen fogják átvinni az áramot Szingapúrba. És ha minden rendben van, és befejeződik a projekt, akkor a Szingapúr teljes energiaellátását Ausztráliából meg tudják oldani megújuló energiával.
Wow.
Úgyhogy ez egy akkora.
És adnak cserébe nekünk gyors internetet?
Előfordulhat, mert az a srác, aki az egyik nagy befektetője ennek a projektnek, egy internetes cégből szerezte meg a vagyonát, úgyhogy nem tudom, meglátjuk.
Egyébként lehet, hogy azért vagyunk ennyire távol mindentől, meg ezért nem hatnak ránk a világ eseményei, mint például az ukrajnai háború, vagy a recessziók, meg minden. Olyan messze vagyunk, és lassú az internet, nem ér ide.
Hatnak ránk, csak nem annyira, mint szerencsétlen Európára. Európa rettenetesen függ ugye az orosz energiától.
Fölment 42%-ra az orosz gázfüggőség. Ez azért évekkel ezelőtt sokkal lejjebb volt. De a 42%-kal azt gondolta a Putyin, hogy diktál. És hát nyilván ebben az évben úgy tűnik, hogy kemény zsarolási pozícióban helyezte magát.
Hát abszolút diktál. Hát volt egy kísérletileg, vagy mondjuk ott voltunk, akkor láttuk az ottani híradóban, hogy kísérleti jelleggel 48 hollára elzárta a főcsövet. Hogy hopp, na, akkor nézzük meg, hogy mit csináltok ennélkül című. Aztán, hogy mi lett az eredménye, azt nem tudom, mert nyilván a háttérbe folynak a tárgyalások, de valóban egy nagyon kőkemény zsarolói pozíció.
Ezt nem is fogjuk tudni innen megfejteni, ugye nem látunk bele a belpolitikai, külpolitikai dolgokba, hogy milyen érdekek és hogy vannak. Szerencsére itt ez nem, az energiaára az nem is változott itt szerintem Ausztráliában ennek köszönhetően.
Hát azért az elektromos áram, de Dél-Ausztráliában nem, mert nálunk nagyon magas a megújulónak a százaléka, de azért a többi tagállamban följebb csúszott. Viszont ha megnézed a benzinára, azért itt is elég erősen megemelkedett olyannyira, hogy 20 centet az adóból le is kellett faragni a kormánynak.
És ez meddig tart?
Egy-két hét múlva azt hiszem, vagy egy hónap múlva lesz vége, úgyhogy ha csak a mostani kormány, persze ugye még az előző kormány hozta ezt a döntést, úgyhogy ha csak a mostani kormány meg nem hosszabbítja ezt a döntést, egy 20 centes árugrásra számítani lehet a benzinárban.
Megint, ha most egész normalizálódott egyébként, igen, ezen a másfél dollár körüli áron.
Na de hogyha ez az ársapka eltűnik, akkor lesz 1,70.
Még az is rendben van, mert a két dollár körüli benzinárnál ott már nagyon nyafogtak az emberek.
Még az is, de most Magyarországon, hogyha megint visszatérünk az összehasonlításra, hogy ugye október elején meg fog szűnni az állami beavatkozás, és akkor mindenki 800 forintért fog tankolni.
Ezt tudjuk már, vagy...
Ez ki van jelentve?
Mert én még nem hallottam.
Be van jelentve,
nem hallottam, hogy ez 100%-os lenne, és nehogy elterjesszünk valami ott, ami még nem biztos.
Nem, ezt többször hangoztatta a szóvivő, már a kormány szóvivő, úgy gondolom, úgyhogy ez egy, már retteg is tőle mindenki. Viszont egy másik összehasonlítás az energiával kapcsolatban, hogy, és ez elég személyes információ, miután szeretett feleségem édesapja van ebben a cipőben, és tőle kaptuk, hogy neki eddig 6500 forint volt a havi áramszámlája, ami hát ausztrál mértékkel mérve nagyon nem sok, viszont ahhoz képest, hogy azt vesszük, hogy ő egy 38 négyzetméteres lakásban él, ahhoz képest meg viszont nem kevés. És ez így hip-hop a következő hónapra fölugrott 17 ezer.
6500-ről 17-re, azt a mindenit.
És ez már ugye az új áramszámolgatásnak a következménye, és úgy, hogy ő tudottan, általunk tudottan, ő nem világítja ki azt a kis 38 négyzetméteres lakást, mint egy ilyen...
Mint a láncirat.
Igen, mint a láncirat. Ő egy kis állólámpa mellett szokott molyolni, tehát még a nagy lámpa sincs fönn. Maximum annyi, hogy neki ugye izéje van, neki villanybojlerje van, és nem gázbojlerje, de hát azért ő rengeteget nem mos, naponta egyszer mondjuk fürdik, de zuhanyozik, tehát nem engedi tele a kádat vízzel is.
Igen.
Tehát ez rettenetes, és olyan számolások vannak, hogy akinek mondjuk, mit tudom én, 10-15 ezer forint körül volt egy havi áram számlája, egy havi villanyszámlája, az 100 ezer forint körül tud lenni. És most tehát neki 6500 forint volt a villanyszámlája, és most megkapta az első emeltáras villanyszámlát, ami 17 ezer forint. Tehát ennyi a különbség, és nem használ excessív áramot, tehát egy kis állólámpája mellett ül.
Viszont akkor ő átlépett a másik kategóriába, vagy ez még a kedvezményezett
ár? Ez az, amit nem értünk. Szerintünk ez egy kedvezményezett ár kell, hogy legyen, hiszen az ő lakása 38 négyzetméter.
Aha. Mert hallottam anomáliákról, hogy sokan meglepően rossz számlákat kaptak, tehát hogy valószínűleg újra kellene ezt ellenőriztetni. Én több családtagommal beszéltem, egyedül egy család fog az, aki belépni sajnos a rossz árkategóriába, tehát a megemeltebbe, de ott 6 gyerek is van, tehát hogy azt valahogy ők majd megoldják, és arra ki kell találni valamit, senki más nem lépi túl. És emlékszem, hogy mi sem használtunk ennyit, mikor hárman éltünk Magyarországon, egyszerűen soha nem léptük túl a megadott kategóriát. Lehet, hogy utána kellene néznetek, hogy ez lehet, hogy valami anomália lehet.
Reméljük. Meg fogjuk tenni, bár nem egyszerű innen utána nézni, mert igen, Magyarországról sem egyszerű, igen, ott utána nézni.
Próbálj fölhívni egy központot innen Ausztráliából.
Ki van zárva, hogy sikerüljön.
Ez egy következő adásunk témája lesz, hogy hogyan intézzünk ügyeket, magyarországi ügyeket Ausztráliában Magyarországra. Nagyon jó a téma, úgyhogy innen fogjuk folytatni egy hét múlva. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és az adásainkat visszahallgathatjátok a YouTube csatornánkon, keressetek minket úgy, hogy Kenguruk Földjén Podcast, és ugyanezen a néven a Facebookon is fent vagyunk, egy-két fotót majd ki is posztolok.
Jövő héten találkozunk, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!